Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az elmúlt egy évben Donald Trump második elnöksége alapjaiban forgatta fel a nemzetközi politikát, alapjaiban forgatta fel a világot, területi igények, vámháború, kiszámíthatatlan külpolitikai lépések, és egy elnök, akiről egyszerre állítják, hogy béketeremtő és veszélyes feszültségeknek a forrása. Közeleg az évforduló, de a mérleg az korán sem egyértelmű. Erősebb lett-e Amerika, és érti-e már Európa, hogy hogyan kell kezelni Donald Trumpot? A Naprakész vendége Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, a Világrovat vezetője. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és köszönöm.
Kezdjünk a legfrissebb hírrel Donald Trumppal kapcsolatban. Ugye ő, illetve az Amerikai Egyesült Államok lesz a mai beszélgetés középpontjában. Donald Trump végül megkapta azt, amit akart. Megkapta a Nobel békedíjat, megszerezte. Úgy szerezte meg, hogy ajándékba kapta a Nobel-díjat igazi tulajdonosától, Maria Corina Machado-tól. Ő a venezuelai ellenzék vezetője. Ilyet először Rejtő Jenő a 14 karátos autójában láttunk. Ilyet, hogy valaki olyané lett a Nobel-díj, aki nem érdemelte meg. Mi van
de itt? Nem béke Nobel-díj, és a makaróni
és az fizi...
szerencsejátékon.
Igen, a szerencsejátékon fizikai Nobel-díj, igen. Mi van a Trump béke Nobel-díjával?
Megkapta, és a Fehérház közzétette a fényképet, ezért, hogyha a kedves hallgatók megnézik a fényképet, akkor láthatják rajta Donald Trump önelégült mosolyát, hogy végre övé a béke Nobel-díj, még ha nem is szabályosan, hiszen a szerencsétlen norvég Nobel-bizottság az próbálta többször is elmagyarázni, miközben közeledett ez a nap, hogy a Nobel békedíj nem átadható, azt kapta, akinek ők odaítélték, és senki más nem kaphatja meg. Ez a történet két szereplőjét nem érdekelte, Donald Trumpot azért nem érdekelte, mert ő amióta nem kapta meg a Nobel-díjat, azóta nem győzi hangsúlyozni, hogy mekkora baklövést követett el a norvég bizottság, amelyik nem neki ítélte oda, hiszen már 8 háborúban is békét teremtett a rövid, az eddigi rövid, ám igen tartalmas elnöki periódus alatt az első évben. A másik szereplő, Maria Corina Machado pedig szerette volna behízelegni magát Donald Trumphoz, nem tudok sajnos erre jobb szót, és még azt is megismételte a találkozójukon, hogy a 2020-as elnökválasztást azt természetesen elcsalták Joe Biden javára. Ő ugyanis arra számított, vagy számíthatott, hogyha Venezuelában rendszerváltás történik, Nicolás Maduro elrablása után, akkor ő lehet az ország vezetője, mint az ellenzék vezetője. Ez nem történt meg, sőt Donald Trump a katonai akciót követő sajtóértekezleten még azt is kijelentette, hogy Machado mögött nincs is igazi támogatás Venezuelában, tehát ő nem lehet elnök. Tehát volt mind a két szereplő, ha szabad ilyet mondanom, megéri a pénzét. Machado azért, mert hát meglehetősen unortodox módon átadta a Nobel békedíjat, hogy elérje a céljait. Donald Trump pedig azért, mert ő elérte a célját azzal, hogy végre fizikailag is megszerezte azt a Nobel-díjat. Szépen be van keretezve, és ott fog állni majd valószínűleg az ovális irodában, vagy valahol másutt a Fehérházban.
Illetve minden bizonnyal a Trump Wikipédia oldalán is meg fog jelenni, ugyanúgy, ahogy megjelent az, hogy ő a Venezuela ideiglenes elnöke.
Trump imád trollkodni. Ez ezer jelet tudnék most felsorolni, de körülbelül végére is érnék az adásidőnek, hogy mennyi minden trollkodott össze Donald Trump. Igen, tehát ő most nagyon büszke, mert ha nem is feltétlenül a legális úton, de csak megszerezte azt a Nobel békedíjat, amit előtte Barack Obama is megkapott.
Cél, arról beszéltünk, hogy Donald Trump eléri a célját, így vagy úgy. Mi a célja Donald Trumpnak? Felforgatni a világot? Most legalábbis ezt látjuk, és gyorsan teszem hozzá, hogy felforgatni a világot, azért ez nem akkora érdem.
Donald Trump nem azzal a céllal indult neki, hogy felforgatja a világot. A felforgatja a világot, az nekünk látszik, úgyhogy ez történne. Ő azzal a céllal indult neki, hogy megváltoztatja a világot a saját és az Egyesült Államok képére. Tehát ő az első mandátum alatt azt tanulta meg, hogy nem szabad körülvennie magát olyan emberekkel, akik nem bólogató Jánosok, mert azok mindig megakadályozzák abban, amit ő akar. A második mandátumára nem is maradtak ilyen emberek, tehát hogyha valaki a YouTube-on megnéz egy kormányülést, amit néha kitesznek, akkor azt lehet látni, hogy Donald Trump középen, az egyik oldalán Marco Rubio külügyminiszter, másik oldalán Pete Hegseth védelmi miniszter, most már hadügyminiszter, és ők versengenek egymással, hogy kidicséri jobban Donald Trumpot. Tehát Trump kialakított egy olyan helyzetet magának, hogy ő az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen ura, fékek és ellensúlyok számára nem léteznek, és mivel az Egyesült Államok a világ jelenleg egyetlen szuperhatalma, bár Kína kezd hozzá közel kerülni, ezért az Egyesült Államok a világ megkérdőjelezhetetlen ura, és ha már ez megtörtént, akkor ő a világ megkérdőjelezhetetlen hatalmának megkérdőjelezhetetlen vezetőjeként azt tesz, amit akar a világgal.
Az amerikai külpolitikában van egy jelmondat, most nem tudom mennyire kell ezt, vagy lehet ezt jelmondatnak tekinteni, arra a Theodore Roosevelti mondatra gondolok, amely úgy szól, hogy beszélj szépen, beszélj udvariasan, de mindig legyen nálad furkosbot. Donald Trumpnál furkosbot mindig van, szépen hát nem igazán beszél, nem ez az ő erőssége. Láthattuk legutóbb egy gyárban tett látogatása során, amint beintett a középső ujját mutatta egy gyári munkásnak, akit elbocsátottak, hogy miért merészelte kritizálni Donald Trumpot, aki lassan egy éve van hivatalban, másodszor, és hát területi igényléssel kezdte a hivatali idejét. Az idei év pedig azzal indult, hogy Venezuelában elrabolták az elnököt, de hát ott van Grönland, Kuba, még sorolhatnám. Hogy van ezzel a furkosbotta?
Úgy van a furkosbotta, ahogy említetted, tehát Theodore Roosevelt-tel szemben ő nem beszél barátságosan. Ő, hát összefüggően sem mindig beszél, de semmiképpen nem beszél úgy, ahogy annak idején ez az amerikai elnököknek a tulajdonsága volt, hogy igen, tudni lehetett, hogy ők barátságosak, de még Barack Obama mögött is ott volt a furkósbot. Most ott van a furkósbot, és a furkósbot gazdája kiabál a világgal, és azt követeli, hogy azt tegyék, amit ő szeretne. Tehát ennyiben abszolút megváltozott a világ berendezkedése, és egyelőre nem tud vele semmit kezdeni. Tehát ha most maradunk a területszerző követelésénél, ami jelenleg Grönlandra vonatkozik. 2019-ben ő már felvetette, hogy Amerika megvenné Grönlandot Dániától. Ez egyébként nem új ötlet, már Harry Truman meg akarta venni a második világháború után. Akkor kinevették őt gyakorlatilag Európában és Dániában és még Grönlandon is, de még Amerikában is kinevették, hogy mit akar ez az elnök. Most már senki nem nevet. Tehát annyiban megváltozott ez a furkosbot és az erős beszéd következtében, annyiban megváltozott a helyzet, hogy most kétségbeesetten próbál, és nem véletlenül használom a kétségbeesett szót, mert tényleg ez jellemzi Európa, Dánia és Grönland reagálását, kétségbeesetten próbálják kitalálni, hogy hogyan állják Trump útját, mert úgy gondolják, hogy valóban egy reális forgatókönyv, és ezt Trump többször hangsúlyozta, hogyha könnyen, egyszerű eszközökkel nem megy Grönland megszerzése, akkor megy ez nehezebb eszközökkel is. Soha nem zárta ki sem ő, sem a megszólaló kormányzati tisztviselők, hogy az Egyesült Államok kész és hajlandó erőt is alkalmazni annak érdekében, hogy Grönlandot elfoglalja. Senki nem tudja a venezuelai beavatkozás után, hogy erre sor kerülhet-e, mennyire gondolja Trump komolyan, de hát ez egy biztonságpolitikai és minden egyéb szempontból katasztrófa lenne.
A venezuelai behatolás az hát sokként érte. Hát most nem tudom, hogy a világot igen, de én amikor autóztam és bejött az értesítés, akkor úgy vezetés közben rápillantottam, és félre kellett állnom, hogy nézze meg, hogy mit is tett Donald Trump. Elraboltatta Venezuelának az elnökét. Ha az amerikai olvasatot nézzük, akkor ez nem háború, hanem egy emberrablás. Az nyilván más kérdés, hogy nemzetközi jognak hány paragrafusát sértette meg. Mi ennek a logikája?
Az amerikai álláspontot nézve ez nem emberrablás, egyáltalán nem emberrablás. Ez egy körözött bűnöző elfogása. Ez volt a hivatalos álláspont, mégpedig azért, és ezzel indokolta az Egyesült Államok a fellépést Venezuela ellen, és azt, hogy a rendszer fejét vitték el. 2020-ban New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro ellen bűncselekmények miatt, többek között kábítószercsempészet és fegyveres kábítószercsempészet, illetve annak támogatása miatt. Ez egy köztudott vád volt, tehát nyilvánosságra hozták, és ezért az Egyesült Államok köztörvényes bűnözőnek tekinti Nicolás Madurót. A másik indok volt, hogy itt nem egy államfőt fogtak el, akit egyébként a nemzetközi jog szerint immunitás illet meg, nem csak külföldön, bocsánat, nem csak a hazai országában, hanem külföldön is megillet az immunitás, tehát nem lehet csak úgy letartóztatni egy államfőt, főleg nem elrabolni. Jelen esetben az amerikai hivatalos álláspont szerint nem államfőről volt szó, hiszen Donald Trump és a világ nagyobbik része soha nem ismerte el a 2024-es elnökválasztás után Nicolás Madurót államfőnek, mert azt a választást elcsalta. Tehát az amerikai hivatalos álláspont szerint ez egy külföldön lévő körözött bűnöző elfogása volt, és ennek a jogi hátterét még úgy is megteremtették, és ezt hangsúlyozták az akciót követően, hogy az egyébként ott felsorakoztatott rendkívül erős flottillának a kérést arra, hogy fogják el ezt a körözött bűnözőt, és ami beindította ezt a egyébként tényleg látványos és tökéletesen sikerült katonai akciót, az amerikai igazságügyminisztérium adta ki, tehát ez is csak erősíti azt az amerikai narratívát, hogyha az igazságügyminisztérium kérte, amelyik egyébként az Egyesült Államokban a legfőbb ügyészséget is felül, az ügyészségi rendszert is felügyeli, és az igazságügyminiszter a legfőbb ügyész is, itt semmi más nem történt, mint egy rendészeti akció.
És hogy válik ez Donald Trumpnak a skalpjává? Hogy kezdi elő ezt lobogtatni itt belföldön? Akkor ezek szerint belföldön kell megmutatni azt, hogy őt mennyire érdekli az, hogy mi történik Amerikában?
Hát ez nem annyira a belföldnek szólt, mert ott azért nem túlzottan sajnálták Nicolás Madurót. Az a külvilág számára, már amennyire akarja külvilág számára indokolni.
Belföld alatt az amerikai állampolgárokat értem, tehát hogy ez inkább nekik?
Nem, én úgy gondolom, hogy ez nem az amerikai állampolgároknak szólt. Őket igazándiból az se zavarta volna egy meghatározható többségüket, hogyha Venezuela elnökét elragadják. Volt már ilyen, Noriegával megtette idősebb George Bush 1989-ben, tehát ez nekik nem jelentett volna akkora újdonságot. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a külvilág felé akarta igazolni Donald Trump a saját maga akcióját, és azt elleplezni, hogy egyébként rajta kívül a külvilág úgy gondolja, hogy ő rengeteg nemzetközi normát megszegett és megszegte a nemzetközi jogot azzal, amit tett. Hozzáteszem, nem érdekli, hiszen a napokban adott a New York Times-nak egy interjút, retteltesen hosszú interjút, és nagyon sokáig beszélgettek, amelyben egyebek között kijelentette azt, hogy számára a nemzetközi jog nem mérvadó, és két dolog vezérli, az egyik az ő úgynevezett erkölcsi iránytűje, vagyis hogy ő mit tart fontosnak, és akkor a nemzetközi jog nem számít. Hozzáteszem, neki már nem számít az amerikai alkotmány, és nem számítanak az amerikai törvények sem, de ez egy másik kérdés. És azt is figyelembe veszi a tetteinél, és a nemzetközi joggal való kapcsolatánál, hogy ez mennyire áll Amerika érdekében. Vagyis, hogyha ő úgy gondolja, és az Egyesült Államok érdekében áll, akkor a nemzetközi jogot szerinte ő áthághatja.
Az amerikai Egyesült Államok érdeke, vagy Donald Trump érdeke? Összeír a kettő?
Nála ez a kettő tökéletesen összeér, hiszen ezt már ő többször hangsúlyozta, soha még jobb amerikai elnök nem élt ezen a földön, mint amilyen ő, ebbe beleértve Abraham Lincolnot, Thomas Jeffersont, Theodore Rooseveltet, Franklin Delano, sorolhatnám. Tehát ő azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak még soha nem volt ilyen jó elnöke, mint ő, nem is lesz soha, és ő ezért többé-kevésbé azonosítja magát az ő érdekeit az Egyesült Államok érdekeivel, és fordítva.
Az amerikai állampolgárok is így látják ezt most egy évvel a második beiktatás után? Hogy ő annyira jó elnök?
Az amerikai állampolgárok körében a legutóbbi közvéleménykutatás, amit én láttam, 40% alatt van, 39%-ot láttam egészen pontosan Donald Trump népszerűségére vagy támogatottságára. Ez alacsonyabb, mint az első mandátuma alatt az első évben, és alacsonyabb, mint bármely a modern közvéleménykutatások kezdete óta, mint bármely amerikai elnöknek az első vagy az ötödik hivatali ideje után volt, tehát még senki nem süllyedt ilyen mélyre, de ez igazából nem számít, hiszen a hatalom összes eszköze Donald Trump, illetve a republikánus, és a hozzá, hát fogalmazunk így, hogy maximálisan lojális republikánusok kezében van, hiszen a Fehérház értelemszerűen a Donald Trump és a republikánusoké, a képviselőház a republikánusoké, a szenátus egy erősebb többséggel a republikánusoké, és a legfelsőbb bíróságban van egy 2/3-os 6-3 arányú konzervatív többség, amely Trump második mandátumának eddigi időszakában szinte minden ügyben Donald Trump javára döntött, legfőképp azokban az ügyekben, amelyek azt erősítették meg, hogy Donald Trump, mint a végrehajtó hatalom feje, gyakorlatilag nagyon-nagyon széles jogkörrel rendelkezik, úgy értelmezték az alkotmány számára. Ezt úgy hívják angolul, elnézést a kifejezésért, hogy mármint, hogy angolul mondom, hogy unitary executive, vagyis, hogy ő egy személyben a végrehajtó hatalom irányítója, ami több dolgot jelent. Jelenti azt, hogy felügyeli közvetlenül is akár az igazságügyi minisztériumot, ami nem volt szokás a Watergate botrány óta, pont hogy elkerüljék azt, hogy az elnök üldözze az ellenségeit jogilag. A másik pedig az, hogy a adminisztrációban azt rúg ki, aki akar, akit akar, és a 70-es években létrehozott úgynevezett független intézményeket, mint például a Környezetvédelmi Hatóság, azokat Trump ellenőrzi. Ez sem volt szokás.
Nagy Gábor a HVG vezető szerkesztője, a Világrovat vezetője, a mai napra kész vendégem. Donald Trump, Amerika a témánk. Azért is, mert néhány nap múlva lesz egy éve annak, hogy Donald Trumpot másodszor is beiktatták az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Milyen a közhangulat Amerikában? Látjuk azt, hogy Amerika egy részében tüntetés hullám zajlik, miután a bevándorlási és vámügyi hivatal, nem tudom, hogy jól mondom-e.
Igen, az ICE
egyik ügynöke önvédelemre hivatkozva lelőtt egy amerikai állampolgárt, egy anyát, aki meghalt. A Trump adminisztráció meg igyekszik bagatellizálni ezt a történetet. Tegnap pedig egy férfit lőtt lábon az idegenrendészet egy másik ügynöke. Tehát milyen a közhangulat?
És ez már egy tucatnyi ilyen konfliktus volt azóta, hogy az ICE embereit ráeresztette a nagyvárosokra Donald Trump azért, hogy az illegális bevándorlókat összegyűjtse, letartóztassa, és aztán őket ki lehessen utasítani az Egyesült Államokból. Donald Trump ezt a kampányában megígérte tavaly, hogy olyan deportálás lesz, amilyet a világ még nem látott, nyilván nem ismeri az európai történelmet, és nem is érdekli. Ez egy meglehetősen, hogy mondjam, bizarr szóhasználat, hogy ő egy olyan deportálást ígért be Amerikában, amilyet még a világ nem látott. Ő ezt komolyan gondolta és folytatja. Van ellenállás, ahogy te is említetted, most éppen Minneapolisban járnak, de korábban Los Angelesben és Chicagóban is voltak ellenállások és tüntetések. A helyzet az, hogy sajnos nem mentek vele semmire. Tehát az ICE emberei továbbra is begyűjtik azokat, akiket illegális bevándorlóként azonosítanak. Szaporodnak az interneten azok a videók, amelyek arról számolnak be, hogy autók ablakait törik be, onnan kirángatnak embereket, megbilincselik, és olyan jelenetek ezek, amikhez az Egyesült Államokban egész egyszerűen nem szoktak hozzá. Egy kicsit úgy érzem, hogy a demokraták ugyan tiltakoznak az Egyesült Államokban teljes joggal ez ellen a brutalitás ellen, amivel folyik a illegális bevándorlók gyűjtése, és most már nem is nehezen igazolhatóan az amerikai állampolgároknak is Kristi Noem, belbiztonsági miniszter épp azt hiszem tegnap jelentette be, hogy most már mindenkinek, akit az ICE emberei megállítanak, igazolni kell, hogy amerikai állampolgár. Ehhez tudni kell, hogy az Egyesült Államokban nincsen személyigazolvány, ami Európában megszokott. Ott általában a jogosítvány az, ami igazolja az embert, és fényképes igazolvány azért, hogyha valakit megállítják. Egész egyszerűen Amerikában nem szokás megállítani az embereket és igazoltatni, ami Európában előfordul, és mind Magyarországon, mind Romániában a szocialista időszakban rendőr, ismerjük, ha átértük, hogy a rendőr egész egyszerűen megállíthatott bennünket az utcán, igazoltathatott, és ha valamit talált, akkor elvitt. Ilyen szemmel nézve, ami az amerikaiaknak számára nem létezik, ez a nézőpont. Még szörnyűbb látni nekünk azt, ami történik az Egyesült Államokban, hiszen ez történik. Ráadásul Joe Rogan, a legismertebb podcast, egyébként konzervatív podcast műsorvezető, körbejárt megint csak az interneten, és másutt is a médiában is az a megjegyzése, hogy az ICE már ő számára úgy viselkedik, mint a Gestapo. Ezek nagyon súlyos szavak. Ezzel együtt mondom, a hatalmi berendezkedés miatt, és azért, mert az amerikai társadalom is sokkolva van bizonyos mértékig attól, amit Donald Trump az elnöksége eddigi lassan egy év alatt művelt, végig tudja Trump csinálni azt, tehát Los Angeles és Chicago kipipálva, Minneapolisban most tesznek rendet a szavaikkal élve, és majd jönnek a következő városok, lehet, hogy Portland jön legközelebb. És még egy megjegyzés, ezek mind demokrata városok, demokrata államokban. Tehát még véletlenül sem történik ilyen intézkedés Texasban, vagy Trump államában, Floridában, ahol már csak a földrajzi közelsége miatt is nagyon sok az illegális bevándorló, de ezek republikánus vezetési államok, föl sem merült, hogy oda az ICE embereit elküldjék.
A kapitólium ostroma, akkor láttuk azt, hogy a gyülemlő feszültség az könnyen átcsap agresszióba, nyilván szítani is kellett a feszültséget. Most kell ilyentől tartani?
Igen, sokat szokták emlegetni az ICE intézkedéseivel kapcsolatban, hogy ők végül is békés, nem feltétlenül amerikai, sőt nem amerikai állampolgárokat vesznek őrizetbe, bár egy amerikai állampolgárt lőttek agyon, a 37 éves René Goodot, akiről beszéltem Minneapolisban. Tehát, hogy mondjam, erőszakos eszközökkel rángatnak ki és tartóztatnak le embereket, és Donald Trump szemében az ICE emberei hősök. Pont olyan hősök és patrióták, mint a 2021. január 6-i kapitólium ostromban részt vettek, akiket tegyük hozzá, ahogy visszatért a hatalomba Donald Trump, mindenkit válogatás nélkül elnöki kegyelemben részesített, azt is, aki tüntetőként behatolt és nem követett el erőszakos cselekményt, bár már a behatolás is bűncselekmény, de azt is, aki ütötte-verte a rendőröket és föl akarta akasztani Mike Pence-t. Tehát van egyfajta kettős mérce, ne lepődjünk meg ezen Donald Trumpnál. Azok, akik az ő ügyét szolgálják, azok hazafiak, még akkor is, hogyha erőszakosan megostromolják a Kapitólium épületét. Azok viszont, akik szembeszegülnek vele, mint például ez a 37 éves nő, azok belföldi terroristák, egy széles baloldali összeesküvés tagjai, és hát ha nem is mondták ki, de megérdemelték azt, amit kaptak, hiszen nem engedelmeskedtek az ICE ügynökök felszólításának, sőt a szerencsétlen hölgy még az ICE ügynök felé is kormányozta az autót, miközben éppen el akarta hagyni a helyszínt, és esze ágában sem volt elütni az ICE ügynököt, aki két lövéssel megölte.
Donald Trump patrióta? Ezt olyan szempontból kérdezem, hogy ugye, és most visszatérünk a nagy politikához, a világot átalakító álmaihoz. Grönland megszerzése. Említetted azt, hogy nem ő az első amerikai elnök, aki ezt felveti. Én egyébként nem tudom azt elképzelni Donald Trumptól, hogy ő lapozza a történelemkönyveket és homlokára csap. Hát valóban Grönlandot meg akarták szerezni az elődeim, akkor én most beteljesítem az ő ígéretüket. Hogy jön képbe Grönland? Venezuelára emlékszünk, ugye úgy jön képbe, hogy fentanyl, igaz, az sem igaz, de mindegy, tehát Venezuela az mondjam, az tiszta sor. Mi van Grönlanddal?
Hát Trump most már mondja, hogy nem ő az első elnök, és nyilván, ahogy mondod, nem ő bújta a történelemkönyveket, hanem az emberei megmondták neki, hogy azért Truman nevét nem emlegeti, mert lehet, hogy nem emlékszik rá, de most már mondja azt, hogy hát nem ő az első amerikai elnök, aki szerette volna megszerezni Grönlandot. Grönland az, és ezt a tudósok mondják, földtanilag az észak-amerikai kontinenshez tartozik, hiszen Koppenhágától 3000 kilométerre van Nuuk, Grönland fővárosa, amelyik közelebb van New Yorkhoz, mint Koppenhágához. És gyakorlatilag ott van Kanada partjainál Grönland, hogyha ránézzük a térképre. Tehát ebben az értelemben beleillik abba a nemzetbiztonsági doktrinába, vagy stratégiába, amit Trump tavaly decemberben nyilvánosságra hozott, hogy az amerikai kontinens, vagy a nyugati félteke, mindegy, hogy hogy hívjuk, az amerikaiaké. Az ő fejében Grönland az amerikai kontinens része, és földtanilag talán még igaza is van. Neki Grönland azért kell, mert hogy az egy a Grönlandnak az Európa felé eső partvidéke egy olyan tengeri átjáró az Atlanti-óceánra, ahol, mivel az északi sarkon a klímaváltozás következtében, egy olyan klímaváltozás következtében, amit Trump tagad, hogy létezne, viszont a következményeit látja, hogy olvad az északi jégtakaró, és orosz és kínai nem csak kereskedelmi, hanem hadihajók is megjelennek az északi úton, és lehajóznak az Atlanti-óceánra. Ez egy valóban létező fejlemény ahhoz képest, mint amikor még egy jégtakaró borította az északi sarkot, és Trump úgy gondolja, hogy az Egyesült Államoknak a saját, és nem Európa és nem NATO, a saját nemzetbiztonsági érdekeikre tekintettel ellenőriznie kell Grönlandot, hogy figyelhesse, és akár talán el is tántoríthassa ezeket az orosz és kínai hajókat, hogy azt a tengeri átjárót használják, menjenek inkább más irányba. Azt is mondja, hogy ha az Egyesült Államoké nem lesz Grönland, akkor a kínaiaké lesz, ezt nagyon erősen kétlem, de minden esetre azt mondja, hogy Grönland neki kell, ha könnyen nem megy, akkor majd megy nehezen, és nyilván ő ingatlanos volt, ingatlan befektető volt New Yorkban, neki ez egy ingatlan ügylet, tehát ő el nem tudja képzelni, hogy neki ne adják el Grönlandot, hogyha ő akarja. Hozzáteszem, egyrészt nem akarják neki eladni, bár 700 milliárd dollárt állítólag felajánlott érte, ami a dánoknak nagyon sok pénz, Amerikának meg semmi. Hozzáteszem, előásták az 1951-es szerződést, amit a II. Világháború után kötött Dánia, az akkor még a gyarmataként számító Grönlandról az Egyesült Államokkal, amelyik a II. Világháború alatt komoly katonai jelenléttel bírt egyébként Grönlandon, mert amikor Dániát megszállták a nácik, akkor gyakorlatilag Amerika, nem mondom, hogy birtokba vette, de katonai ellenőrzés alá volt a Grönlandot, hogy nehogy a Hitlernek eszébe jusson, hogy Grönlandot ugródeszkaként használva Kanadán keresztül megjelenik az amerikai kontinensen. Az 1951-es szerződés, ezt a dánok is, meg az amerikai sajtó is elővette, megengedi, ez egy nagyon rövid szerződés, de megengedi, hogy az Egyesült Államok, amelyeknek jelenleg Pitufik révén északnyugaton van egy katonai bázisa, más katonai bázist is létesítsen, és a katonai jelenlétét növelje Grönlandon. Ehhez semmi más nem kell tennie, mint megegyeznie az akkori szabályok szerint a dán kormánnyal. Ezt 2004-ben módosították ezt a szerződést, amikor miután Grönland egy korlátozott autonómiát kapott, tehát Trump növelheti az amerikai katonai jelenlétet akkor is az 51-es szerződés szerint, hogyha megegyezik erről Dániával és Grönlanddal, nem kell itten fenyegetni, nem kell megvenni, főleg nem kell katonai erővel elfoglalni, de Trump a minapi sajtótájékoztatóján is azt mondta, hogy ő és Amerika igazán azt tudja megvédeni, ami az övé. Tehát Grönland ne akarjon ilyen katonai megállapodás, és ne akarja azt, hogy megúszza ezt az egészet azzal, hogy az amerikai katonai jelenlét nő ezen a hatalmas szigeten. Nem, Trumpnak és Amerikának ez a sziget kell.
Azt mondtad itt, hogy Trump ilyen ingatlanosként gondolkodik Grönland kapcsán, és nem tudja elképzelni azt, hogy ne legyen az övé az, amit ő meg akar szerezni. Lásd, a Nobel békedíj is az övé lett végül. Itt gazdasági szereplők körében, nyilván elsősorban az ő köreikben van egy mozaik szó, ami jellemzi Trumpnak a politikáját, ez a taco, a Trump always chicken salad, vagyis, hogy Trump végül mindig a fülét, farkát behúzza és hátralép. Mennyire van alapja ennek? Mert ha visszagondolunk az öltönyös találkozóra, Zelenszkij nem igazán húzta be a fülét, farkát. Meg voltak azért Európával szemben is volt, hát nem a szószoros értelmében vett asztalcsapkodás, de hát a tavalyi év végén napvilágot látott nemzetbiztonsági stratégia az azért igencsak beszólás Európának.
Hát ezt egyáltalán nem Trump környezetében mondják, ott ilyet nem mernek mondani. Ezt az amerikai sajtó találta ki, és Trump ellenfelei mondják, és alapvetően nem a nemzetbiztonsági lépéseire, vagy a Venezuelával és Grönlanddal kapcsolatos elképzeléseire mondták, hanem kifejezetten a vámháborúra, amit meghirdetett tavaly áprilisban. Tehát ez a rövidítés vagy kifejezés is akkor született, amikor ugye tavaly áprilisban Trump azzal a hát hevenyészett, én úgy mondanám közgazdászként, hevenyészett táblázattal a Fehérház kertjében megmutatta, hogy kire mekkora vámot vett ki, egy teljesen alaptalan számítás szerint. Majd, miután látta, hogy a tőzsdék ettől teljesen megőrültek, pár nap után ezt visszavonta, és aztán később tárgyalásokon, például az Európai Unióval szemben, amiben Magyarország és Románia is tartozik, 15%-ra vitte le azt az alapvámot, amit tulajdonképpen büntető vám, amit az EU végül is elfogadott Dél-Koreával, Japánnal szemben is. Erre értették a takót, hogy a vámháborúban meghátrált. Egyelőre, ahogy említetted te is, nem látszik az, hogy bármilyen nemzetpolitikai csatában meghátrálna Donald Trump. Venezueláról voltak, akik még az amerikai flotta felvonulás után is nem tartották elképzelhetőnek, hogy egy ilyen akció megtörténik. Megtörtént. Pont emiatt tartanak attól, hogy nem engedi el, tehát nem hátrál meg Grönland ügyében, mert egész egyszerűen olyan mértékben kiszámíthatatlan, és annyira belelovalja magát abba, hogy neki Grönland kell, és főleg a venezuelai kaland után, én kalandnak hívjuk akciónak, ő úgy gondolja, teljesen megvan részegülve ettől a sikertől, és úgy gondolja, hogy ez megmutatta, hogy az amerikai hadsereg olyan erős. Hát most, hogy egy harmadik helyről beszéljünk, most, ha megnézzük a híradásokat, már küszöbön állt Irán megtámadása, amikor nagy nehezen sikerült őt lebeszélni arról, hogy megbombázza Teheránt, mert megint csak azt mondom, hogy a tavaly júniusi az iráni nukleáris létesítmények ellen indított bombatámadás után, meg Venezuela után úgy gondolta, hogyha ő úgy dönt, akkor megteheti, hogy akár az iráni rezsimet is lefejezik. Ezt nagyon nehezen tudták erről lebeszélni, és egyelőre a jelek szerint nem tudják arról lebeszélni, hogy így vagy úgy, de megszerezze Grönlandot.
Ki tudta lebeszélni Iránról?
Hát a tábornokai nem annyira, de a tábornokok is figyelmeztették, hogy hogyha egy olyan messziről indított bombatámadást hajt végre, mint amit tavaly a nukleáris létesítményekkel ellen, az itt nem működik, itt sokkal nagyobb katonai erő lesz, erőre van szükség, ezt mondhatták a katonák, és azt is mondhatták neki, hogy mivel elvitted oda Venezuelába az amerikai flotta Sínájavát, a Közel-Keleten nem maradt egy olyan elegendő csapásmérő erő, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen egyszeri vagy kétszeri bombázásnál nagyobb beavatkozás történjen, már pedig a tábornokok szerint katonai szempontból, nem politikai szempontból egy ilyen kellene. Másrészt a másik oldalról, és ezt lehetett olvasni az amerikai sajtóban, az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei az élükön Szaúd-Arábiával és Katarral, az utóbbiban van az Egyesült, Katarban van az Egyesült Államok legnagyobb közel-keleti katonai támaszpontja, tehát mind Szaúd-Arábia, mind Katar azt mondta, hogy ne tegye, mert felborítja az egyensúlyt a közel-keleten, és kiszámíthatatlan helyzethez vezet. Nem az, hogyha a teokrácia Iránban véget ér, hanem hogyha külső beavatkozás nyomán ér véget Iránban. Azt a térségben nem akarták, sőt, a tegnapi New York Times szerint még Izrael, amelyik aztán tényleg nem a szívén hordozza Iránt, amelyik Izrael megsemmisítését gyakorlatilag ilyen nemzetpolitikai célnak tekinti. Még Izrael is azt mondta, hogy nem olyan a helyzet a Közel-Keleten, hogy az Egyesült Államoknak egy ilyen lépést kellene tennie. Trump a jelek szerint meghátrált ebben az értelemben, ahogy említetted, de nem gondolom, hogy takóról van szó, hiszen ahogy Grönland megszerzéséről, úgy Irán, nem tudom melyik szó jó rá, de megrendszabályozásáról sem tett le, és mivel Trumpnak most már majdnem egy teljes évét látjuk a második mandátumában, azt is tudjuk, hogy teljességgel kiszámíthatatlan.
Amerika nagyjátétele, mennyire jöttek be Trumpnak a számításai egy év után?
Furcsa mód sok minden bejött. Tehát bejött az, hogy sorban becsicskulnak országok, tehát amikor a Rutte NATO főtitkár Dedinek, apucinak nevezi a washingtoni látogatásán Donald Trumpot.
Ez nem csak azért van, mert tudják azt, hogy hát, vele csak így kell, így lehet beszélni.
Ízelegni kell. Ez akkor is bizarr. Hát gondoljunk bele abba, hogy azért az Európai Unió egy elég erős, gazdaságilag elsősorban, és nem annyira katonailag, egy elég erős entitás. Tehát az, amikor tényleg a svájciak aranyúlát vittek Donald Trumpnak, tehát az, amikor a világ erős embere elé ajándékokkal kell járulni azért, hogy ő ne legyen dühös rá, de hogy egyébként, ahogy említetted, Zelenszkijre dühös volt tavaly februárban a fehérházi leckésztetésen, ahhoz a kegyét kell keresni. Kérdezem persze szarkasztikusan, hogy milyen világban élünk. De ez mindenképpen azt mutatja, amit kérdeztél visszatérve, hogy Amerika az első, mennyire sikerült az Egyesült Államoknak. Hát annyira sikerült, hogy próbálnak ezzel valamit kezdeni Európában, Ázsiában és még Latin-Amerikában is, de egyelőre nem tudnak. Tehát tudják, hogy hízelegni kell, és most már azt is tudják, hogy így vagy úgy akarjuk, vagy nem akarjuk, kompromisszumot kell kötni. Amit említettem, a 15%-os védővám, amit az Európai Unióval kapcsolatban kivetett. Hát Trump előtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Brüsszel szó nélkül ebbe belemegy. És ha már a vámoknál tartunk, azt kell mondani, hogy most már ismeretesek az amerikai kereskedelmi mérleg adatai a tavalyi évről, és ebben az értelemben is Trumpnak bejött az a számítása, még nem tudni pontosan, hogy ez mennyire lesz rossz az amerikai gazdaságnak, de valóban csökkent az amerikai kereskedelmi hiány, azért, mert részben a dollár is gyenge, az amerikai export is erősebb lett, és kevesebbet exportálnak oda azok az országok, amelyek nem akarják, vagy nem tudják, vagy az amerikai partnereik nem akarják, vagy nem tudják megfizetni ezeket a büntetővámokat. Tehát ebben az értelemben Trump büszkén mondhatja azt, hogy az Egyesült Államok bevétele nőtt attól, hogy vámokat vetett ki. Hogy ennek aztán mi lesz a gazdasági hatása mondjuk egy vagy két év múlva, akár az amerikai árakra, ott már látszik egyébként, mert az infláció nem akar csökkenni arra a szintre, hogy 2% legyen újra. Azt még nem tudjuk, de mondom, a világ szembesült azzal, hogy Amerika az első, Trump a legerősebb, és próbál ez alkalmazkodni, ezért igen, Trump ért el sikereket.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Donald Trump mindig megkapja azt, amit akar. Most az, hogy mindig megtörténik-e az, amit ő ígér, az nem igaz. Legalábbis az Ukrajnában a béke az még nem jött el, egyelőre nem jött el, és azt sem igazán lehet eldönteni, hogy Trump mikor mit gondol erről. A napokban ismét megfejtette, hogy melyik fél miatt nincs béke, és hát most azt állítja, hogy Zelenszkij miatt nincs béke. De hát volt, amikor Putyin mondta, hogy miatta nincs béke.
Az a baj, hogy a trend azt mutatja, hogy ő Putyinnal sokkal inkább szót ért, és nem csak arra gondolok, hogy amikor az alaszkai csúcs találkozón, ha úgy tetszik, kiengedte a karanténból Vlagyimir Putyint, ahová az orosz államfő azután került, hogy megtámadta Oroszország Ukrajnát. Arra is gondolok, hogyha most visszatérünk a venezuelai akciót követő sajtótájékoztatóra azon a szombaton, azt én végignéztem, és egészen addig, amíg az újságírói kérdések arra vonatkoztak, hogy ez milyen akció volt, addig Trump hangneme ilyen győzelemittas, magabiztos valami volt, és az utolsó kérdésként föltették, hogy na és akkor az ukrajnai helyzettel micsoda, ukrajnai helyzettel hogyan állunk, és akkor elkezdett Putyinról beszélni. Én úgy éreztem, hogy még a hangneme is megváltozott, és arról beszélt, hogy hát szörnyű, hogy havi 29-30 ezer ember meghal ebben a konfliktusban, és hát Vlagyimir Putyinban én csalódtam, tehát csalódtam kifejezést használta, de hát azon leszek, hogy a béke megteremtődjön. Tehát már ott is úgy tűnt, hogy igen, hát én csalódtam Putyinban, de azt nem mondta ki, amit te is említettél, hogy Putyin a béke akadálya, hanem azt mondta, hogy hát igyekszem majd dolgozni, hogy itt is békét teremtsek, mert szörnyű ez az emberveszteség, majdnem azt mondta, hogy a kérdéseknek vége. Tehát nem tudni, ő még az ukrajnai háború előtt, tehát 2022 előtt, ő többször is, hát az amerikai sajtó azt úgy interpretálta, és volt is benne valami, azt nem mondani, hogy csodálattal, de mindenképpen elismeréssel beszélt, ő szereti az erős embereket, és elismeréssel beszélt arról, hogy Putyin mindent ellenőriz. És ugye emlékezetes, hogy amikor Helsinkiben volt a csúcs találkozójuk, a Trump-Putyin csúcs találkozó, akkor fölmerült az a kérdés, hogy Oroszország beavatkozott-e a 2016-os elnökválasztásba, és az amerikai hírszerző közösség, nem csak a CIA, hanem a közösség egyöntetően azt állította, hogy igen, és Trump a csúcson újságírók előtt, egy nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy én nem nekik hiszek, hanem Putyinnak, hiszen ő azt mondta, hogy nem avatkozott be.
Putyin játszadozik Trumppal. Van, aki azt állítja, hogy nem Trump diktál, nem is tud Trump diktálni, hanem Putyin az, aki játszadozik vele, és aki hát kineveti Donald Trumpot.
Én a játszadozik kifejezést túlságosan, hogy mondjam, ilyen könnyű kézzel, vagy könnyű mondatokkal megfogalmazott kijelentésnek tenném, mert inkább én úgy mondanám, hogy tudja, érzi és csinálja, hogy hogyan lehet befolyásolni Trumpot. Tehát, hogyha visszatekintünk a Trump első évére, és megnézzük azt, hogy mikor milyen álláspontja volt az ukrajnai háborúval, illetve a Zelenszkij kontra Putyin személyiségekkel vagy felelősséggel kapcsolatban, akkor láthatunk egy olyan sormintát, hogy amikor elkezdte Ukrajnát támogatni, és elkezdte Oroszországot hibáztatni, akkor valahogy mindig beszélt akár közvetlenül is Putyinnal, vagy hallgatott Putyinra, és megváltozott a véleménye. Trumpnak nagyon sokszor, nagyon sok mindenben megváltozik a véleménye, ahogy korábban Putyint is kárhoztatta azért, hogy ez a béke nem jön létre. Most, ahogy mondtad, megint Zelenszkij a hibás, és nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, melyik oldalán kelt föl Donald Trump a Fehérházban az ágynak, és mit gondolt, de semmiféle következetesség ebben nem látszik nála, azon kívül, hogy ő makacsul azt mondja, hogy békét akar teremteni, de szerintem maga sem tudja, hogy hogyan.
Zárásként, egyfajta összegzőként megjósolható így egy évvel a második hivatalba lépése után, hogy mi vár ránk a Trumpi Amerikában?
Még három ilyen év, sajnos én attól tartok, tehát ha most azt kérdezed, hogy optimista vagyok, vagy pessimista, akkor pessimista vagyok, hiszen bár Donald Trump az idén 80 éves lesz, nem látszik semmilyen jele annak, hogy hívjuk ezt lendületnek, amit ő az elmúlt egy évben előadott, hogy ez a lendület megtörne. Tehát, hogyha ő kipipálja ezeket a dolgokat, tehát a nemzetbiztonsági stratégiával kipipálta azt, hogy a nyugati földtek az övé. Venezuela akcióval kipipálta azt, hogy megmutatta, hogy mit jelent az, hogy Amerika az övé. Grönlanddal megmutatja azt, hogy ő azt csinál a világban, amit akar. Mondom, nem tudom, mi lesz a kifutása a dolognak, hogy beérje azzal, hogy nagyobb katonai jelenlét adnak az Egyesült Államoknak. És majd utána jönnek a következő dolgok. A vámokkal megmutatta azt, hogy ő gazdaságilag azt csinál az egész világgal, amit akar. Én szerintem attól kell tartanunk, hogy a következő három évben ő még talál olyan területeket magának, amiben megmutatja, hogy Amerika az első, és hogyha Amerika az első, akkor ő mondja meg, mivel Amerikában ő az első, hogy mi történjen, nem csak Amerikában, hanem a világban is.
Nagy Gábort, a HVG vezető szerkesztőjét, a Világrovat vezetőjét hallották a mai Napra Kézben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.